Kegyelemléktet és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ámen. Testvéreim, magasztaljuk úrunkat, Istenünket, 51. Zsoltárunkat énekeljük első verszakában. Foglaljuk el helyünket, énekeljük 345. énekünket valamennyi versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Jelenések könyvében, a 13. fejezetben.
És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt. Szarvain 10 korona, és a fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párducos hasonlított, lába, mint a medvéjé, szája, mint az oroszláné, a sárkány átadta neki erejét. trónját és nagy hazalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos csebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. Imádták a sárkányt, mivel átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni, és adatott neki nagyokat mondó Isten káromló száj, és adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át, és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek nincs beírva a neve a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek füle van, hallja. Ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van szükség a szentek álhatatosságára és hitére. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad, két szarva volt, mint a báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson el semmit, csak az, aki bélyekként rajta van a fenevad neve vagy nevének száma. Itt van szükség a bölcsességre, akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az, az ő száma pedig 666.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te szent vagy és te sohasem csapsz be senkit. Szabad, világos üzenet, lényed tiszta, bűn nélküli. Mi pedig gyakran nevetségesnek gondoljuk a te szabadat, igédet. Túlságosan mesésnek vagy riogatónak, hogy komolyan vegyük. Pedig egészen bizonyos, hogy te szólalsz meg, és te vagy az, aki számunkra szeretnél valami egészen újat készíteni. Ami földi poklunkba nem csak várjuk, hogy elgyere, nem csak hálaadással köszönjük, hogy karácsonynak van valósága, hanem azt is, hogy mindaz, amit mi kezünkkel, életünkkel, bűneinkkel tönkretettünk, kérünk, azoktól szabadíts meg bennünket. És tudjuk, hogy a szabadulásnak nincs más útja, az új szövetségnek nincs más útja, csak önmagad, a te kereszthalálod és feltámadásod. Kérünk téged, Urunk, hogy így, mint győztes Úr, beszélj most hozzánk, nyisd meg a mi értelmünket, gondolatainkat, és kérünk, hogy ne csak információnk legyen rólad, hanem valódi életünk lehessen te benned. Ezt nem magunk miatt és nem magunktól kérjük, hanem lelkedet add, hogy jelenléteddel biztosítsa azt a közösséget és közelséget, amelyet csak Te tudsz adni, hogy értsünk, szeressünk, és hogy Te pedig élj bennünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, 234. énekünket énekeljük első versszakával. Te jöjjünk előrébb bátran, itt elől vannak helyek. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliumában a 6. fejezetben, az úri imádságban, a 10. vers első felében, jöjjön el a te országod. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Amikor a jelenések könyvét olvassuk, és annak a magyarázatát vesszük kezünkbe Biblia órán, vagy Isten tiszteleteken, mindig egy olyan világba lépünk bele, amely az ember hétköznapjaihoz vagy nagyon-nagyon közel van, vagy nagyon-nagyon távol. Vagy érthető mindaz, amit olvasunk, világos, tiszta beszéd, vagy pedig annyira sok képet használ János apostol, evangélista, proféta, hogy igazából nem is nagyon látjuk a mi világunkkal való találkozását, inkább csak annak az ütközetét vagy ütközését. Két szempontot szeretnék mondani, amikor a jelenések könyvét olvassuk. Nem végérvényes szempontok ezek, csak olyanok, amelyek egy aprót könnyítenek ennek a könyvnek az olvasásán. Az egyik szempont az, hogy az az én személyes meglátásom, nyilván nem magam jutottam erre, hanem sokan mondták, és nem csak azért, mert meggyőzhető vagyok, hanem így alakult ki bennem is, hogy az első században lévő keresztjének jobban értették ezt a profétikus beszédet, mint mi. Egészen egyszerűen nem csak áthallásaik voltak, hanem konkrét élethelyzeteik, életérzéseik, konkrét pillanataik is, amikor ennek a profétikus beszédnek egy-egy szakaszát, azt beazonosították, tudták, látták, hogy ebben vagyunk, ezt éljük meg, ebben ez lehet a reménységünk, vagy itt ez Istennek a végérvényes döntése. Ha ezt idegen szóval kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy az első-második századi keresztényeknek az asszociációs bázisa sokkal közelebb állt ahhoz, amit itt olvasunk, mint a miénk. Na most ezt kifejtem, nem akarok ilyen tételt mondani, egyszerű példát mondok, azt hiszem, hogy talán 3 generáció is van jelen az Isten tiszteletünkön. Ha én azt mondom, ezt a szót mondom, hogy videó, akkor van egy olyan generáció, amelyik azt mondja, hogy nem nagyon tudom, hogy ez mi. A mi generációnk a videón elsősorban azt értette már, amikor van egy úgynevezett VHS szallag, és be kell tenni valami szerkezetbe, lejátszóba, videó magnóba. De most megkérdezném a konfirmandusokat, hogy mit értenek a videón, ők azt mondanák, hogy YouTube. Nem? Hát ez a... És mind ugyanarról szól, tulajdonképpen egy képi élmény, de ugyanazon a szón mást értünk. Persze a videó szó azt jelenti, hogy nézni, látni, innen van az összes tárgyiasított formája ennek a kifejezésnek. Picit mégis mást értünk alatta. És ezért mondom, hogy az első, második, századi keresztjének, ennek a profétikus könyvnek a képei alatt voltak olyan részek, amelyeket nagyon könnyen a saját életükre, viszonyaikra, meghatározottságaikra értelmeztek, és azt mondták, itt vagyunk, itt tartunk, ebben vagyunk, ebben élünk. De nem szabad ettől megrettennünk, hanem imádkoznunk kell, hogy Isten ezt az üzenetet, amely az egykoriaknak sokszor tárgyszerű üzenet volt, a mai nap is fejtse meg, vagy fejtesse meg, vagy mondja meg, hogy számunkra mit jelenthet. A másik a Jelenések könyvével, vagy a Szentírás olvasásával kapcsolatban, vagy magával a Szentírásnak az értelmezésével kapcsolatos egyik magyarázati, vagy értelmezési módszer, ezt úgy hívják, hogy hatástörténeti értelmezés. Azaz, hogy egy-egy bibliai igének mi lett a későbbi években, évszázadokban a hatása. Hogyan értették azok a nemzedékek, akik előttünk jártak. És a Jelenések könyvével kapcsolatban nyilván nagyon sok értelmezés megjelent. Én most egy hatástörténetit hozok ide, és akik már hallottak engem korábban, most nem ebben a néhány napban vagy hétben szólni a Jelenések könyvéről, ott mindig elmondom, hogy a Jelenések könyvét nem tudjuk elszakítani attól a pillanattól, attól, így mondom most, naptól, amit feljegyez az apostol evangélista, proféta János, egy személy, ugyanaz a személy, hogy mindaz, ami vele megtörténik, ahova bennünket elkalauzol, ahol az ajtó megnyílik a mennyei valóságra, ez vasárnap történik meg. Ez egy vasárnapi szűkitek Isten tiszteletnek az Isten élménye. Egybe foglalva mindazt, amiért Jézus Krisztus eljön erre a földre. És hogyha vasárnapról beszélek, akkor számunkra, a keresztény emberek számára a mai nap és a következő heti vasárnap is mindig húsvétot jelent. Jézus Krisztus győzelmét, a halál felett, a bűn felett aratott diadalát. A hét első napján mennek ki az asszonyok a temetőkertbe, a sírhoz. A hét első napja a zsidó gondolkodásban a vasárnap volt, ami számunkra a nyugalomnak a napja. Ezért minden vasárnap mi a győztes Krisztusra, a halálból feltámadt Krisztusra emlékszünk, ennek örülünk, ezért vagyunk együtt, hogy élő Istenünk van. És ezt sem szabad elfelejtenünk soha, amikor a Jelenések könyvét olvassuk, hogy ez egy vasárnapi igehirdetés. Ennek a vasárnapi igehirdetésnek pedig van egy hatástörténete. Amikor megtörtént velem, akkor el is mondtam, most is elmondom és ajánlom is, hogy egyszer mindenki igazából legyen részese Händel Messiás oratóriumának az elejétől a végéig. Mert nem lesz másban része, csak gyönyörű muzsikában, és végig az elejétől, az első mondatától, az utolsó mondatáig bibliai igéknek a torzítatlan elhangzásában. Händel Messiás oratóriuma csak bibliai szöveg, semmi más, csak az, ami a Bibliában van. És ennek az oratóriumnak a húsvéti tétele, az nem Máté evangéliuma, nem Márk evangéliuma, hanem a Jelenések könyve. A zeneszerző a diadalmas, győztes Krisztust a Jelenések könyvében látja, és ezeket az igéket zenésíti meg. Mi történik a Jelenések könyve 13. fejezetében? Egyrészt azt kell elmondanunk, hogy maga a cselekmény, a profétikus látás folytatódik. A 12. fejezetben azt olvassuk, hogy van egy asszony, aki gyermeket szül, és van egy kígyó, van egy sárkány, aki pedig megpróbálja elpusztítani ezt a gyermeket. A rengeteg magyarázat közben azért mi nem engedhetjük, hogy elsikkadjon az, hogy itt Jézus Krisztusnak az elpusztításáról van szó. A hátratételéről, a vele való küzdelemről, a harcról, egy kozmikus harcról van szó, ami a mennyben történik. És utána azt olvassuk, hogy a kígyó, a sátán a földre dobatott. Nem volt helye többet a mennyben. Sőt, a 12. fejezetnek az utolsó verse pedig azt mondja, hogy a tengerbe vettetett. Innen indul a 13. fejezet. A 13. fejezet ezt a pillanatot ragadja meg, és azt olvassuk a legyőzött sárkányról, hogy odaállt a tenger partjára, a tenger fővenyére, a homokos tengerpartra. És most nem az üdülőhelyeknek a nyári vakációjáról van szó, amikor megáll a tengerparton, hanem valami borzalmas, amit lát. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad. A tengerből kilép egy bestia. A leírása is tényszerű. 10 szarva, 7 feje volt, szarvain 10 korona, és fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduszhoz hasonlított, lába, mint a medvéjé, szája, mint az oroszláné, és a sárkány neki adta erejét, trónját és hatalmát. Azt mondtam, innen indultunk, hogy voltak olyan nemzedékek, amelyek egy-egy képet jobban értettek, mint talán mi. De ez a kép nem ehhez tartozik, mert ezt a képet mi is ismerhetjük, és azért mondom bátran, hogy ismerhetjük, mert nem is olyan régen együtt olvastuk a Bibliaolvasó Kalausz szerint Dániel próféta könyvét. És Dániel próféta könyvében egy hasonlóval találkozunk. A profétikus látásban hasonló az alak, amelyik megjelenik, párduc, medve, oroszlán, és a sárkány neki adja az erejét. Az első század Krisztus születése előtt egy nagyon intenzív időszak volt. Nagy valószínűséggel Dániel próféta könyvének egy része erre az időszakra is vonatkozik. És ma úgy gondolják a Bibliával foglalkozók, hogy az állatokkal megnevesített összvér lény, az tulajdonképpen a birodalmakat, az első századot megelőző nagy politikai birodalmakat is bemutatja. Az egyik, amelyikről párducként olvasunk, ez lehet Nagy Sándornak a hellenisztikus birodalma. Legtöbben azt mondják. A medve birodalmáról a méd birodalmat szokták azonosítani. Méd, perzsa birodalom, Dáriusz és Círusz uralkodása. Az oroszlán pedig lehetséges a babiloni birodalom Nabukodonozor királlyal. És azt mondja, hogy ezek a birodalmak, ezek kitermelik önmagukból ezt a bestiális gondolkodást, ezt a bestiális formát. Sőt, és akkor ugrunk egy picit, így mondom most az idő kerekén nem olyan sokat, 200 esztendőt kell ugranunk. Az első századi keresztjének avval is találkoznak, hogy még eleven az emlékeikben az az élmény, hogy Nagy Sándor uralkodását követően van egy negyedik Antiochus Epifánész nevű uralkodó, és ez az uralkodó azt mondja önmagáról, milyen gőgös, hogy Epifánész, Isten önközlése, ez ezt jelenti. Vízkereszt, azt is epifániának szoktuk mondani, amikor az Isten megjelenik, önközlése, az Isten, és az uralkodó azt állítja saját magáról, hogy én vagyok az Isten. A Krisztus előtti zsidóság ezt pedig úgy tapasztalja meg, hogy 4. Antiochus Epifánész, Ptolemaiosz uralkodó, olyan határozatokat hoz, hogy például a jeruzsálemi templomban, az oltáron Zeusnak kell, Zeus pogány istennek kell áldozatot bemutatni. Disznóhússal kell áldozatot bemutatni a zsidóság körében. A végig szemérmes zsidóságot úgy tornáztatja, mint a gimnáziumokban, a hellenisztikus gimnáziumokban, mezítelenül. Ez nagy megbotránkozás volt. Ma lehet, hogy azt mondjuk, hát ez nem olyan nagy dolgok, de akkor tulajdonképpen azt érezte a Krisztus előtti első századi ember, hogy itt a vég, hogy minden, amiben hittünk, minden, amiben reméltünk, minden, ami meghatározott bennünket, az oda lett. És ezt egy személybe összpontosította, ebbe az uralkodó személybe. Tönkretette az identitásunkat, a vallási meggyőződésünket, szinte rabszolgák vagyunk a magunk hazájában. Szóval ez az uralkodó az Antikrisztusnak a prototípusa. Ők így értették. És ez 200 évvel később, valamikor Krisztus utáni 90-es százas években még nagyon eleven volt. Hogy valaki úgy gondolhatja, meggyőződéssel gondolhatja úgy, hogy valóban az Isten. Emberként mondhatja magáról azt, hogy valóban az Isten. És megteremtheti az istentelenségnek a világát. Ebben az igében a fenevad megjelenése az istentelenségnek a tárgyasulása a világban. Valami, ami teljesen idegen Istentől. És kedves testvérek, már itt kezdjük érezni, és kezdjük magunkat is, ha nem is ebbe a korba belehelyezni, de azért mi magunk is el tudjuk mondani azt, hogy mennyi minden van ebben a világban, amelyik bestiálissá teszi a hétköznapokat. Ilyen vadállativá teszi a hétköznapokat. Uralkodó elemi ösztönné és erővé teszi a hétköznapokat. Így szoktuk ezt mondani, amelyben nincs Isten és ember. Nem ismer sem Istent, nem ismer sem embert. Ez a démonikus jelenlét. Sőt, egészen konkrétan az, amikor az ember nem akar számolni az Istennel. Kiiktatja az Istent. Azt gondolja önmagáról, hogy jónak és rossznak, igaznak és hamisnak, a végső eldöntője, meghatározója önmaga. Majd én megmondom, hogy hol vannak a határok ebben a világban. Majd az én lelkiismeretem diktálja azt, hogy meddig mehetek el és meddig nem. Nagyon veszélyes dolog, kedves testvérek, Isten nélkül Istent játszani ebben a világban. A személyes életünkben, a mindennapokban. Mert úgy tűnik egy darabig, hogy ez működik. Nem véletlenül mondja János, ugyanaz a János, aki ezt a profétikus könyvet kapja az élő Istentől. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjátok meg, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közülünk, de nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Antikrisztus volt, Néró, Sztálin, Hitler, a sok-sok diktátor, akár Észak-Koreában. Igen, erről beszél ez az ige. Az istentelenség bestiális viszonyairól. Nagyon szépen fogalmaz Szűcs Ferenc, amikor a 8. Zsoltár alapján az ember helyét, létét, helyzetét próbálja elhelyezni ebben a világban. A 8. Zsoltár mondja ezt ki, hogy kisebbé tetted őt az Istennél. De mégsem az állatvilágnak egy részévé. Az embernek megvan az a képessége, Istentől kapott képessége, arca, hogy az élő Istennel kapcsolatba kerüljön. És hogyha az ember nem tudja betölteni az emberségét, akkor embertelen lesz, de az embertelenség az nem állatiságot jelent az emberben, hanem az alattiságot. Hogyha az ember embertelené lesz, akkor az nem azt jelenti, hogy megérkeztünk az állatok szintjére. Mert a magyar nyelv, mondja Szűcs Ferenc, ezt a kifejezést nem ismeri, hogy állattalan. Az embertelen az az ördögi, a démonikus, az istentelen. Erről beszél itt, ebben a pillanatban János. Mi ennek a világnak a jellegzetessége? Megérkezik egy második fenevad. Ebben az igében hallottuk, hogy egy második fenevad is megérkezik. Erről a második fenevadról pedig azt olvassuk, hogy megpróbálja mindenben utánozni Jézus Krisztust, a bárányt. Így olvastuk, és láttam, hogy feljön egy második fenevad, két szarva volt, mint a báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Az első a szörnyűségesnek tűnt, hatalom adatott neki, 7 fej, 10 szarv, párduc, medve, oroszlán, gyilkosság. A második, minthogyha ártalmatlan volna ebben a világban. Szokták mondani viccesen, hogy hát tulajdonképpen emlékszem, az egyik gyermekünk osztálya megszervezte Gyöngyösre, hogy Gyöngyösi Állatparkban, ez egy kis állatkert, születtek kis oroszlánok, és be lehetett menni a kis oroszlánokat megnézni. Be lehetett lépni az oroszlánnak a ketrecébe. Nem volt ott az anyja, hát ezért lehetett bemenni, testvérek. Ezért lehetett bemenni. Ugye? A kis oroszlán meg lehet, ha nem lehet, de meg lehetne ad abszolútot cirógatni, el lehetne vele játszani, legfeljebb annyira harapja meg az embert, mint egy kiskutya, lehet, hogy ott marad a nyoma, de hát ezek a sebek jó, ha ott vannak az emberen. De ha felnő, tessék vele birokra kelni, na lehet, hogy nem egy háziasított oroszlánnal, hanem valahol életveszélyben a szabadban. Ártatlannak tűnik. Az ördöggel kapcsolatban egyrészt nem szabad lebecsülni, mert ereje, hatalma, látszólagos diadalma van, erős. Az ember elkezd az ördöggel birkózni, a földre vágja. Ne gondoljátok, hogy az ördög az csak úgy szkanderezni lehet vele. A Luther című filmben, amikor Luther kiabál az ördöggel, hogy távozzon tőle, távozz tőlem, Sátán. A film így mondja el ezt a belső lelki vívódást, hogy az Ágoston rendi atya úgy kinyitja Luthernek a cella ajtaját, betekint, hogy valóban egy hatalmas küzdelem van, és hogy ne küzdj vele, nem tudom, 9000 év előnye van veled szemben, jobban ismer mi az embert, mint te az ember. Nem tudsz vele birokra kelni. Legyőz! De a másik az, amikor ilyen ártatlan kis báránynak mutatja magát. Apróságnak. Ugyan ne foglalkozz vele. Hát ez az ördögnek a legnagyobb hazugsága, kedves testvérek. Hogy úgy tűnik, hogy már megszerítettük. Úgy tűnik, hogy lehet vele együtt élni, be lehet engedni az életünkbe, a lakásunkba. Ki lehet vele békülni? Felfal. Bárány bőrbe bújt farkas. Tényleg megemészt. Az ember, hogyha közel engedi magához, akkor megemészti. Ez a legnagyobb csalása. Itt, ebben a részben, ha jól olvassuk, ehhez tényleg csak egymás mellett kell olvasni a szakaszokat, felfigyelhetünk arra, hogy itt a Szent Háromság Istennek a karikatúrájáról van szó. A Szent Háromság Isten karikatúrájáról van szó. A sárkány, az első fenevad, a második fenevad. Az első fenevaddal kapcsolatban, hogy halálos sebet kapott, de feltámadt. Ez mind-mind azt akarja mondani, nincs is olyan nagy különbség az Isten és az ördög között. Ez a legnagyobb csalása, ez a csábítás, hogy ő majdnem olyan, mint az Isten. Tudjátok, csak az igaz és a hamis közötti dologra hadd hozzak egy, hát nem tudom, hogy humoros történet, de egy valóságos történet. Néhány évtizede, vagy lehet, hogy már évszázada is, van egy vita a tótfalusi meg a szentendrei gyülekezet között. Abból adódik, nem tudom a történetnek a legelejét, de valahogyan ki kellett vagy segíteni, engeszteni, nem tudom, a tótfalusi gyülekezetet, és ezért vagy a szentendrei gyülekezetet, és ezért a tótfalusi gyülekezet úgy gondolt, hogy megajándékozza a szentendreieket egy úrvacsorai kehellyel. Kinyitották a klenódiumos ládájukat, szétnéztek, legütöttebbet odaadták, ez jó lesz a szentendreieknek. Aztán valahogy itt a 20. században jött egy muzeológus, megkérdezte a szentendreieket, hogy vannak-e klenódiumok. Igen, vannak, kitették a gyönyörű klenódiumokat, és van még egy-egy ütött kopott, amit a tótfalusiaktól kaptunk. Ránézett a muzeológus, és megállapította, hogy 15. vagy 16. századi a legértékesebb. Rögtön jött, és azt mondta, hogy rendben, szeretnék ezt betenni a nincs sok ilyen református kell, szeretnék betenni a Nemzeti Múzeumba. És felújítják, és elkészítik a szentendreieknek a teljes másolatát, tökéletes másolatát. El is készítették, és azt mondták a szentendreiek, akkor a Nemzeti Múzeumé a másolat. Ha már van. Na most ugye értitek? Majdnem olyan. Látszatra is olyan. Lehet, hogy még anyagában is olyan. De mégsem az. Az ördögnek ez a legnagyobb csalása. Ezért mondja róla megint csak János apostol evangélista, az egy személy, hogy ő volt a hazugság atya az elejétől. Mióta a Bibliában találkozunk vele, ezért a hazugság atya, ezért a megtévesztés minden fortéjával eszközével rendelkező személy. Hogy még az élő Istennek a diadalából is karikatúrát készítsen. Hogy ami a megváltásunknak az alapja, titka és célja, Jézus Krisztus kereszthalála, azt is a gúny tárgyává tegye, hogy íme én is meg tudok jelenni bárány alakba. Én is tudok hordozni magamon halálos sebet és gyógyulást. Vigyázzatok! Nagyon sok ámítás van ebben a világban. Hadd ne mondjam most így ki, hogy nagyon sok fehér mágia is van ebben a világban. Ami úgy tűnik, hogy nem veszélyes, de nem Istentől van. Nem Istentől van. Bárány csak egyetlen egy van. Jézus Krisztus. Nincs más. Mi akkor a valóság? Az a valóság, kedves testvérek, hogy az ige azt mondja, hogy valakin vagy, a báránynak a pecsétje jele van, vagy pedig a diaboloszi az ördögé. Ebben a tekintetben, a szentség tekintetében, a megváltás tekintetében Isten nem ismer köztes helyet. Vagy a valódit, az eredetit, az igazit, a megváltót szeretjük, imádjuk, vagy pedig az ördögöt. Vagy az ő jele, vagy a másik jele. Mindannyiunk felett, akit megkereszteltek, elmondták a nagy igét, az élet egyik legnagyobb igéjét. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt Jézus Krisztus ígéri. De nem ám úgy, hogy csak úgy, hogy én megfogom a kezedet, hanem a keresztségben az ő halála és feltámadása ábrázolódik ki. Istennek az a nagy terve, az a nagy munkája, amit értettet. Ez a jel, amely megment, vagy ez a jel, amely elveszett. Kedves testvérek, nem megyek bele abba, hogy mit jelent ennek a jelnek a jobb kézen való alkalmazása. Nagyon sok mindent mondanak erre, egy részét bevallom őszintén, hogy én magam is túlzásnak gondolom, de hogy van olyan helyzet, hogy a keresztényeket megjelölik, ez egészen biztos, nem régi történet, azért kell elmondanom. Egy órával ezelőtt hallottam, Budakalászon mondta Sós Laci bácsinak a menye, hogy a háború után igenis volt olyan helyzet, amikor elküldték a Ferencet, Laci bácsinak a fiát, Ferit kenyérért, és azt mondták, hogy a papnak nem jár. Nem jár. A szomszéd kettőt kért, és kapott. De van olyan helyzet, hogy nem jár. A jelből nem jár. Viszont van itt egy érdekes kérdés, erre még szálljunk egy kis időt, bár az időnk maga nagyon elrepült, és talán nem szeretném én sem kikerülni a jelek közül azt a mai igehirdetésnek a harmadik részét, amikor is azt olvassuk, hogy ennek a hamis profétának, ennek az embernek a jele pedig 666 lesz. Néhány dolgot itt is rögzítsünk. Az első dolog, hogy a Bibliában ez nem számokkal van kiírva, hanem betűvel. Tehát nem három darab hatos van egymás mellett rajzolva a görög Bibliába, hanem betűvel van kiírva, hogy 666. Amit ki kell mondanunk ezzel kapcsolatban, hogy a héber gondolkodásban nem voltak számok. Tudom, hogy ez görögül van, de a héber gondolkodásban nem voltak számok, ezért a betűknek volt mindig számértéke is. És hát amikor itt megpróbálják megfejteni, hogy mit jelenthet ez a 666, akkor ezen a logikán, ezen a gondolkodáson próbálták beazonosítani a hatos számokat, és a legáltalánosabb meghatározás az, hogy a logika alapján, tehát hogy a betűknek van számértéke, ez Nérót jelenti, Néró császárt jelenti. Tehát azt mondtam, hogy így kezdtem az igehirdetést, hogy az első századi keresztjének valamit másképpen, vagy jobban, vagy közelebb állóan értettek. Egyesek Nérót értették ez alatt, aki Pál apostolnak volt a kortársa. Pál Néró császárhoz fellebbez, amikor a császárhoz akar menni. Igen, ám, de Néró akkor már halott. Itt most a 90-es éveknek a végén vagyunk, az első században, Krisztus születése után. Ez Domitianus császárnak az uralkodása. És ott pedig egy közbeszéd volt, hogy Domitianus tulajdonképpen a feltámadt Néró. Tehát, hogy még egyszer mondom, ezt az első században értették Domitianus császárnak a viselkedésére, hogy olyan, minthogyha Néró élne újra köztünk, Néró jelent volna meg köztünk. Aztán még nagyon-nagyon sok magyarázata van a 666-os számnak. Jánosnak volt egy tanítványa Szmirnában, őt úgy hívták, hogy Polikarpusz püspök. Polikarpusz püspöknek meg volt egy tanítványa, őt Ireneusznak hívják, nagy egyházatja, Ireneusz egyházatja. Ő van egy írása, ez az írása arról szól, hogy a tévtanítók vagy az eretnekek ellen, és ebben próbálja megfejteni Ireneusz a 666-nak a jelentését. És persze ad néhány magyarázatot, hogy mi lehet ennek a számnak a jelentése, vagy hogy lehet majd, hogy ez megjelenik a köztudatban, de Ireneusz egyházatja is arra bátorít már bennünket, hogy azt mondja ki, hogy itt tulajdonképpen nem a konkrét megfejtésen kell gondolkodnunk, hanem hogy mit jelent a 666 ...nak a jelentése a hétköznapokban. És akkor nem kell messzire mennem, aki olvasta ma a Bibliaolvasó kalauzban a lelkészi kis rövid megjegyzést, az jól olvashatta, hogy a 666 az azt jelenti, hogy ahova az ember a maga erejéből eljuthat. Ameddig a magad erejéből eljuthatsz. Mindenben. Karrierben, egészségben, gyermeknevelésben, eljuthatsz családban, férjként, feleségként, amiben a magad erejével eljuthatsz, sportteljesítményben, mindenben. A 666 azt jelenti, amit az én kortárs, evangélikus lelkésztársam írt 20 évvel ezelőtt, magunkban bíztunk erejétől fogva. Ezt jelenti, amikor az Isten hiányzik belőle. Ezt jelenti. Ezt jelenti a mókuskerékké zsugorodott világban, amikor nincsen pihenőnapod, nincs benne lelki napod, nincsen benne megnyugvásod. Ezt jelenti, amikor kivasalnak téged minden tekintetben, add az erődet, eszköz vagy, a szószoros értelemben szám vagy ebben a világban, 1-es, 2-es, 52-es, vagy lehet, hogy most nem így hívnak, hanem melléknek hívnak valahol. Ezt jelenti a 666. És akkor mi marad? Ami marad, kedves testvérek, a 8. és 9. versben és Jézus imádságában olvasható. Ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kard által kell meghalni, a kard által hal meg. Itt van szükség a szentek álhatatosságára és hitére. Tudnélik, mindaz, amit itt az Antikrisztusról elmond az ige, az azt mondja, hogy ennek van vége. Van vége. Meghatározottsága van. Nem úgy van, hogy végtelen, hanem hogy egy bizonyos időkeret közé van szorítva. Már az a 42 hónap is erről szól, amely a szenvedéseknek és a megpróbáltatásoknak az időszakát jelenti, hogy van neki vége. Az ördög hatalma nem teljhatalom. Legyőzetett. És ezért igaz az az imádság, amit oly sokszor mondunk. Jöjjön el a te országod. Azaz, igazgassúgy minket igéddel és lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg és növeld anyaszent egyházadat. Pusztítsd el minden ördögi mesterkedést, az ellened lázadó hatalmat, és minden gonosz tervet, amelyet szent igéd ellen szőttek. Míg végre kiteljesedik a te uralmad, amikor te leszel minden, mindenekben. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére. 483. dicséretünket énekeljük 6. és 7. versszakával. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által arra kérünk téged, hogy igéddel és lelkeddel, fiadban rombold le az ördögnek minden mesterkedését, gonosz szándékát. Menj meg kérünk gyermekeinket, családjainkat, a nagy képmutatástól, és menj meg a nagy csalástól, hogy elfogadjuk, hogy beleessünk, hogy részesei legyünk. Ha pedig benne vagyunk, akkor kérünk, szabadíts meg bennünket, mert te kész vagy megszabadítani fiadban, a bárányban. Atyai kezedre bízzuk, Urunk, gyülekezetünk minden tagját, azokat a fiataljainkat, akik a jövő héten felvételizni fognak. Atyai kezedre bízzuk azokat, akiknek tart a megmérettetésük, a vizsgai időszak. Imádkozunk hozzád azokért, akik dolgozatokra készülnek. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, az erőtlenekért, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek a munka dandárját kell viselniük munkahelyeiken. Könyörgünk időseinkért. Kérünk, Urunk, hogy építsd a te országodat, jöjjön el közénk, és add, hogy a mi egyházunk, református gyülekezetünk minden hibájával és fogyatkozásával rád, mint hozzánk érkező Úrra mutathasson. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, a túraszervezését, a mi istentiszteleti kis krónikánknak a bekötését. Szeretettel ajánlom gyülekezetünk történetét bemutató örök emlékezésre méltó jegyzések című kiadványt, amelyet ingyenesen elvihetünk, ám ha valaki szeretné támogatni iratmissziónkat, 1000 forinttal teheti meg. Hirdetem, hogy január 20 és 25 között ökumenikus alkalmak lesznek Pomázon és Csobánkán. Mi magunk január 21-én kedhez egy hétre leszünk házigazdánk itt református templomunkban, Lejtényi Emánuel római katolikus plébániai kormányzó szolgál közöttünk. Arra kérem testvéreimet, hogy a szeretett vendégséghez süteménnyel vagy szendvicssel járuljunk hozzá, és majd kérem, hogy jövő héten szóljanak feleségemnek, hogy ki mivel tudja ezt a szolgálatot segíteni. Hasonlóképpen majd kérem segítségüket szombatra, ez majd január 25-e szombat, amikor Csobánkán mi reformátusok vagyunk vendéglátói a csobánkai imahét alkalmának. Alkalmaink a következőképpen lesznek. Hétfőn 5 órakor imaóránk lesz Komázon, 6 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk van Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán tartjuk ennek az esztendőnek első női férfi bibliaóráját Pomázon, 6 órakor. Csütörtökön imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től Pomázon, alkalmaink előtt éneket fogunk majd tanulni. Kedves testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteletünk is befejeződött. Záró énekünket keressük meg. 47. Zsoltárunk lesz a záró énekünk, az 4. és 5. versszakát énekeljük. Egyetlen egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a 47. Zsoltár 5. versszaka úgynevezett fél versszak, és ott fogjuk befejezni az éneket a dallam közepén, hogy Isten uralkodásának, figyelem, Isten uralkodásának nincsen vége.
Kínálni székbe
az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által, örökkön örökké. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!